Azok a szent igék, amelyek üzenetét Isten szent lelkének a segítségében bízva hirdetni vagyok hivatott most itt közöttetek, megírva található a Bibliaolvasó kalauz mai napra ajánlott új szövetségi szakaszában, Márk evangéliuma 8. fejezetében, a 11. verstől a 20. verssel bezáródó szakaszban. Kimentek Jézushoz a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek. Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok. Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek, 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? A gyülekezet foglalja le helyet. Kedves testvérek, bizonyára sokan úgy érezzük, hogy a mai világnak, a mai életünknek amolyan kötelező velejárója a csalódás. Könnyen meg lehet, hogy régebben is éppen így volt ez. Nem volt ritka, mondjuk 80-100 évvel ezelőtt sem, hogy az ember más kapott, mint amit várt, más tapasztalt, mint amire készült, de talán annyira nem volt rideg a világ, mint manapság. Meg aztán az is biztos, hogy az embereknek az igényei is egészen mások voltak, mint a mai igények. Minden esetre mostanában szinte mindnyájunknak az a tapasztalata, hogy hiába készülünk valamire előre, egyáltalán nem biztos, hogy a dolog úgy fog történni, ahogy mi arra készülünk, vagy ahogyan kellene, hogy történjen. Manapság valahogy úgy érezzük, hogy a dolgok nem úgy mennek a világban, ahogy menniük kellene. Például a saját családunkban nagyon jól tudjuk, hogy ha valamire nem telik, akkor azt nem vesszük meg. Az államok azonban ezt figyelmen kívül hagyják, és valamiféle indoknak megfelelően sorba egymás után mindegyik eladósodik. És hát nagyon jól érezzük és látjuk, mit jelent utólag kétszeresen, tízszeresen, százszorosan törleszteni. Van, ami miattunk nem történik meg, pedig kellene. Van, ami más miatt nem történik meg velünk, pedig kellene. Csalódunk egymásban, csalódunk magunkban. Változni, változtatni kellene. És igen, vannak, akik Istenben is csalódnak. Furcsa ezt így kimondani, de mégis velünk élő valóság, sőt, kedves testvérem, tedd a szívedre a kezedet most gondolatban, és magadnak őszintén vald be, a te életedben is volt már olyan, hogy úgy érezted, még Istenben is csalódnod kellett. Egyikünk sem állíthatja magáról, hogy ez az érzés, ez a gondolat soha nem közelítette meg. Nos, a csalódás az mindig azért következik be, bármiféle kapcsolatról legyen szó, mert valamiféle elvárásaink, igényeink vannak, amelyek nem teljesülnek be. Ha az ember egyáltalán nem tudja, mire számítson, akkor fel se tud készülni a következő eseményre, és általában olyankor nem csalódunk. Elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, hiszen nem tudtuk, milyenek lesznek. Éppen így Istenben is csak akkor lehet csalódni, hogyha valamiféle olyan elvárásaink, igényeink vannak felé, amelyek nem jogosak, mert ő nem tett rájuk ígéretet, mert nem az ő akaratának megfelelő. Amíg az ember meg nem tanulja, hogy Istennek nem diktálhat, addig folyamatos csalódás az Istennel való kapcsolat. De nem azért, mert Isten megbízhatatlan, vagy szava hihetetlen, hanem azért, mert olyasmit kérünk, vagy várunk tőle, amit ő nem ígért. Olyasmire akarjuk rávenni, amit ő nem akar. És aztán, hogy még súlyosabb legyen a helyzet, ez mindig azzal is párosul, hogy amit viszont Isten akar adni, na az meg nekünk nem kell. Szóval valahogyan elcsúsznak ezek a csatornák egymás mellett, amit mi akarunk, azt úgy érezzük, hogy Isten nem akarja, és magunkra maradtunk, amit Isten akar, azt meg mi nem akarjuk. És ilyenkor jön a gondolat, ha az Isten nem azt teszi, amit én kitaláltam, akkor én inkább nem is foglalkozom vele. Ez ilyen mindent vagy semmit dologba szokott bennünk átalakulni. Amikor középiskolás voltam, ugye ott mi mindannyian zenetanárnak meg művésznek készültünk, volt egy kedves iskolatársunk, aki teljesen váratlanul az érettségi évében megszólalt, annyit mondott, hogy ha ő nem lehet a legjobb, akkor ő átlagos zenész bizony nem lesz. Ő eldöntötte magában, hogy más egyéb foglalkozást választ, úgy is tett, azóta sem hallotta őt zenélni senki. Pedig egyáltalán nem volt rossz zenész, tehát azért nem biztos, hogy éppen csak átlagos lehetett volna, ha nem is a legjobb. Emlékszem, a mai napig bennem van az érzés, hogy mennyire megdöbbentem ezen, mert ha valakinek a zenei pályára való érettségében nem kételkedtem soha, az éppen ez az illető volt. És éppen ő volt, aki azt mondta, ha nem lehetek a legjobb, akkor én inkább befejezem az egészet. És tényleg be is fejezte. Hogy jó döntés volt-e, vagy nem, azt az elmúlt lassan 20 esztendő nyilván tudná már igazolni, de erről őt kellene megkérdezni. Én azóta sajnos nem találkoztam vele. Csak azért hoztam fel ezt a történetet, hogy lássuk be és gondoljuk végig, mennyire veszélyes így gondolkodni. Mindent vagy semmit alapon, különösen az Istennel való kapcsolatunkban, mennyire veszélyes dolog. Ha nem ad meg nekem az Isten mindent, amit én kitaláltam, akkor inkább semmi nem kell tőle, akkor haragszom. Mint ahogy Jónás az Úr prófétája mondja, haragszom mind halálig. Mert megsértődünk. Amikor az embernek hamis elvárásai vannak, akkor a valóságot nem tudja értékelni. Ha csalódottak és sértődöttek vagyunk, akkor olyan csodák mellett megyünk el, zokogva, amelyekért pedig egy élet hálaadása is kevés lenne. És aztán ebből legvégül az is következhet, hogy szakítunk Istennel, mert annyira külön vágányon mennek a dolgaink. Egyszer egy filmben láttam, hogy valakik a tengeren halálos veszélybe kerültek, és az egyik szereplőt, ahogy ez lenni szokott ilyenkor, így imádkozott. Isten, ha vagy, hallgass meg engem, mert én még soha nem kértem tőled semmit, de most aztán igazán szükségem van rád, most segíts, ments meg engem és a családomat. Az irány nagyon jó. Legalább ebben a helyzetben rájött ez az illető, ha valaki segíthet, akkor az egyedül az Isten. Tehát, ha nem áll rendelkezésre, akkor csalódtunk benne, és akkor vége mindennek. Ha mondjuk nem úgy ment meg, ahogy én szeretném, vagy nem mindenkit ment meg. Persze ezek rettenetes nagy kérdések nyilván, azért is filmből hozom a példát, nem valakinek az életéből. Rettenetes nagy kérdések. De mégis, hogy állunk ehhez? Eddig megvoltunk az Isten nélkül, na most meg, ha kiálltok, akkor már álljon rendelkezésre. Elvárásai vannak az embernek Istennel szemben. Pedig hát egyikünknek sem lehet semmiféle elvárása. Mi ugyanis Istentől minden, de mindent ajándékba kapunk. Az ajándéknak pedig éppen az a lényege, hogy nem lehet kisírni, kicsikarni, nem kell érte megdolgozni sem, hanem az ajándékot szeretetből adja az a másik. Csak úgy. Döbbenetes, ami a felolvasott két bibliai szakaszból látható. Isten körül ott lehet lenni úgy hosszú éveken, egy életen át akár, hogy az ember a saját elvárásain lovagol, azokhoz ragaszkodik, és közben magát Isten nem ismeri meg, szeretetéből is teljesen kizárja magát. Hihetetlen dolog, nem? És én mégis lehetséges. Lehetséges veled is. hogy egész életedben az Isten kegyeltje vagy. Ezt mások látják rajtad. De mivel te nem így érzed, mert te az elvárásaidon, az igényeiden lovagolsz, mégis sopánkodsz csak. És gyűlölöd az Istent, és gyűlölsz mindenki mást is. Mert csalódott vagy. Mert nem az történik, amit te akarsz. Jézust már kifent kérdésekkel várták Dalmanutában. Hogy valaki a kérdező közül látta-e bármelyik csodáját Jézusnak, az nem derül ki. Az viszont biztos, hogy a híre megelőzte őt. Szóval akik kérdezték, akik csodát követeltek tőle, azok tudták, hogy Jézus jó néhány csodát tett már. Hallottak a csodáiról. Mégis mi volt a válaszuk? Na jó, hát ez biztos volt valami, de most itt nekünk mutassál csodát. Adjál nekünk jelet, jelt akarunk látni. Olyat mutass, amilyet mi kérünk, és most. Nekünk külön mutass jelet. Az, hogy meggyógyultak valami sánták, meg vakok, meg ördögűzések történtek, hát ezek nekünk nem számítanak. Nem fontosak, nem érdekelnek bennünket. Nekünk megrendelésre most mutassál jelet, különben nem hiszünk benned. Jézus pedig azonnal átlátta a szándékukat. Jól látta, hogy bármit tesz, az igények mindig változnak, az ilyen hozzáállású embernek soha nem lehet a kedvére tenni. Így hát ennyit mond, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Nem adatott? Dehogy nem, millió. De ilyen szerepléses, színházas, színpadi dolog, ilyen nem adatik, mert ez nem vinné őket Istenhez közelebb. Megmondja az Úr nekik világosan, amit ti kértek, az nincs, nem adatik nektek jel. Mert adatot millió, azokra figyeljetek. Na de épp ilyen döbbenetes, ahogy utána a tanítványok viselkednek, akikről meg pontosan tudjuk, hogy tanúi voltak, átélői, sőt, gyakorlatilag művelői a Krisztus csodáinak. Ők ettek is, szinte a semmiből, pár órával korábban kiosztott kenyerekből és a halból. Mégis, amikor az Úr Jézus a kovászról beszél, ezek elkezdenek aggódni, hogy nincs kenyerük. Ennyire világos és megkapó Márknak itt a tudósítása. Döbbenetes testvérek, gondoljatok bele. A Krisztus arról beszél, hogy óvakodjatok a farizausok és az írástudók kovászától. Mitől? Ettől az indulattól, hogy mi még az Istennek is megmondjuk, hogy hogy legyen Isten. Ez keresztette meg az egész farizeusi, meg írástudói mesterséget, a Krisztus korában ezért ment oda, ahová ment, hogy meggyilkolta az Isten fiát. Persze a mi bűneinkért mi nem vagyunk kevésbé felelősek ebben, de ez az indulat. A farizeusok kovásza. Mondja nekik az Úr Jézus, ezek meg elkezdenek aggódni. Jaj, hát nincs kenyerünk. Éhen fogunk veszni. Két különség. Miközben egy hajóban ülnek az Isten fiával. Hány millió ember élhetett akkor a világon, ezt nem tudom, de ők voltak az a 12, akiket a Krisztus maga mellé vett, hogy mindig vele legyenek. Ebből a 12-ből jött ez a jó kis gondolat. Jaj, nincs kenyerünk! Rövid időn belül, hát olyan 15 ezer embert, minimum vagy akár 20 ezret is, 5 kenyérből, 2 halból, 4 kenyérből, néhány darab halacskából megetettek. És ezután még gyakorlatilag a második etetésnek a napján megijednek, hogy nincs kenyerük. Ennek a mélységébe gondolj bele, testvérem, ez az emberi indulat. Még mindig nem értik, hogy ahol Jézus ott van, és ahol az emberek az Isten országát keresik úgy, ahogyan ő kéri, ott nem fog bajuk esni, mert az Isten gondoskodik róluk. De pont ugyanezt látjuk jó pár száz esztendővel korábban, az Egyiptomból frissen szabadult népen is. Nem elég az egyiptomi megmagyarázhatatlan szabadulás, falként állt a Vöröstenger. Nem elég az eddig adott ételital. Nem elég az Úr vezetése. Felhőben és lángoszlopban. Mindezek után a nép türelme még elfogy. Mózes is olyan világosan írja. Elfogyott a nép türelme. Inkább menjünk vissza Egyiptomba. Igaz, hogy ott a gyermekeinket meggyilkolták. Igaz, hogy ott rabszolgák voltunk, de legalább nem kellett a pusztában lennünk. Nem kellett ennyit gyalogolni, olyan meleg van itt, úgy utáljuk azt a mannát is. Az Isten kiszabadította őket. Megtette velük azt, amit még csak kívánni sem mertek jóformán tőle. De amikor meglett, akkor már nem volt elég jó. Akkor már nem tetszett a népnek, mert nekik is egy kicsit máshogy kellett élniük, mint korábban. Változtak a dolgok. Az emlékek azonnal megszépültek, és íme az Isten lett egyből a hibás. Meg Mózes. Azért, mert szegény embereknek a pusztában kell megkerülniük Edom országát. Hát micsoda dolog ez? Irány Egyiptomba vissza a húsos fazekakhoz. Mégis mi más tehetett az Úristen ebben a helyzetben, mint hogy büntetés küldött rájuk. Egy ilyen elkényeztetett, magát imádó társasággal mégis mit lehetett kezdeni? De testvéreim, láthatjuk ezt magunkon, magunk körül is, mert sajnos általános emberi tulajdonság, hogy könnyen elfeledkezünk azokról a dolgokról, amelyekért hálaadással tartoznánk. Viszont állandóan azokra a dolgokra gondolunk, amelyek még hiányoznak. Folyton hangoztatjuk, hogy mi minden nem úgy van, ahogyan mi elképzeltük vagy szeretnénk. És az Isten még ezt is hallgatja egy ideig. De aztán megpróbál figyelmeztetni rá, hogy ezen az úton csak a kározatba juthatunk. Isten ismer bennünket, és tisztában van vele, hogy szükségünk van jelekre. Szükségünk van arra, hogy igenis lássuk, megtapasztaljuk, átéljük az ő szeretetét, az ő csodáját, áldását a saját életünkön, a szeretteink életén. Isten tudja. Nagyon sokszor segít meg éppen ezért bennünket, és sok olyan dolgot ad nekünk, amelyekről észrevehetnénk, hogy bizony ezek a dolgok nem természetesen a mieink. Azonban addig, amíg nem tanuljuk meg felismerni és értékén értékelni Isten szeretetének a jeleit, addig valóban folyton csalódottak leszünk, kétségbe esünk és elégedetlenkedünk. Milyen sok szó esik mostanában arról, hogy nehéz az élet, hosszú esztendők óta válság van és nagyon nehéz boldogulni, ez nyilván igaz is, senki nem vitathatja. De arról, hogy milyen világ volt itt a háborúk alatt, az idősebbek tudnának mesélni. Milyen világ volt itt, amikor idegen országok vérszomjas katonái bármit megtehettek a helyi lakosság kárára. És még beszélni sem volt szabad róla, csak úgy mostanában. Hiányzott az étel is az asztalokról. Mennyivel jobb most a helyzet, testvérem? Pedig azok a nemzedékek se voltak gonoszabbak vagy rosszabbak, mint mi, akik elvéreztek a háborúkban, akiket hiába vártak haza. Íme így nézve, gondold végig és adj hálát, mert a mi Istenünk kegyelmes Úr, mert még mindig várja, hogy hát ha elég lesz a pozitív jelek tömege, a békéjé, az ennivalójé, a szép természeté, hogy az emberek észrevegyék, hogy szeret az Isten bennünket. Nekünk, akik itt vagyunk a gyülekezetben, még nyitottabbnak kell lennünk az Isten dolgai iránt. Hiszen nekünk Isten minden alkalommal, amikor csak az ő igéjével foglalkozunk, kijelenti azt, hogy mi mindent köszönhetünk neki. Hogy mi mindent tett a múltban, mi mindent tesz most a jelenben és a jövőben miértünk. De ahogyan a kemény szívű farizeusoknak, írástudóknak, a tanítványoknak és a választott népnek is tudott ez kevés lenni, ugyanúgy lehet nekünk is kevés. Velünk is megtörténhet, hogy Isten csodái szegélyezik az életünket, és mi mégis elégedetlenek vagyunk, mert más kéne, mint amit Isten ad. Lehet, hogy csalódottak vagyunk Isten velünk való szándékát illetően. És úgy érezzük, igazunk van, haragszunk, mint halálig. Kedves testvérem, ne felejtsd el! Ha csalódott vagy Istenben, annak egészen biztos, hogy nem Isten az oka. A csalódottság oka mindig az emberben keresendő. Azért vagy csalódott, mert olyasmit vársz el tőle, amit ő nem ígért, amit ő nem tart jónak az életedben. Mit mond Jézus a tanítványoknak? Ez egy nagyon sarkalatos ige. Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok, nem is emlékeztek. Meg is magyarázza, ez történik akkor, amikor az ember szíve kemény. akkor hiába mutat az Isten jeleket, újakat fogunk tőle követelni, mert nem látunk, mert nem hallunk, és még csak emlékezni sem tudunk az ő nagy dolgaira. Ez van akkor, amikor az ember nem szereti Istent, mikor kemény a szíve. A legfontosabb tehát, ahogyan elejét vehetjük ennek a csalódásnak Istenben, az, hogy szeressük őt önmagáért. Istennel nagyon sokféleképpen lehet foglalkozni. Mégiscsak a szeretet kapcsolat az az út, amely őt valóban megismered. És persze, az ember az átlag beszédben ott húzza meg a határt, hogy van, aki foglalkozik Istennel, van, aki meg nem. Aki bármilyen okból foglalkozik Istennel, arra azt mondjuk, hogy na ez egy hívő, Istenfélő ember, aki pedig a témát is kerüli, hogy Istenről beszélgetni lehessen, arra meg azt mondjuk, hogy hitetlen. Szeretném most ezt a képet egy kicsit árnyalni. Például van, aki kíváncsian közelíti Istent, meg akarja érteni a világ dolgait. Talán megért valamit, de nem lesz hívő ember, aki csak így közelít, mert Isten nem a népek nagy tanítója akar lenni. Valaki mások szokták ennek nevezni magukat, arra sem méltók, hogy a nevüket említsen. Isten nem akar a népek tanítója lenni, ő egyebet szeretne velünk. Aztán vannak emberek, akik Isten hatalmát akarják. Kérnek tőle dolgokat. Amíg megkapják, addig boldogok, ha pedig nem, akkor ott hagyják. Vagy az is gyakorlat, hogy amikor megkapom, akkor boldog vagyok, és aztán elfelejtem, hogy kitől kaptam és hogyan. Vannak, akik kérni akarnak Istentől. Aztán vannak olyan emberek is, akik az igazságukat akarják Isten által képviseltetni. Az ilyen embert a bosszú élteti. Alig várja, hogy az ellenségét az Úr megbüntesse, majd az Isten kibabrál veled. De az ilyen ember sem ismeri meg Istent, és boldog sem tud lenni addig, amíg nem ismeri. Kíváncsiság jó, ha van, de nem elég. Isten hatalmában bízni nagyon jó, de Isten nem egy hatalmas valaki akar az életünkben lenni. Istennek az igazságában bízni nagyon fontos, elengedhetetlen, de nem elég. Az egyetlen út az Istennel való kapcsolatban az, ha szereted az Istent a szívedből, gondolataidban, tetteidben és az érzelmeidben nyilván. Hogyan gondolsz a rokonodra, a barátodra, gyermekedre, házastársadra, akit szeretsz? És hogyan gondolsz azokra az emberekre, akikkel mondjuk a fél életedet együtt töltöd, mert a munkatársaid? De különösebben nem szereted őket, csak együtt dolgoztok. Ugye, hogy van különbség? Pedig lehet, hogy többet vagy a munkatársakkal, mint a család tagjaiddal, akiket szeretsz. És mégsem ugyanaz a kapcsolat. Nem a munkatársaidat szereted jobban, hanem a családodat. És ez nyilván jól is van így. Különbség van azokkal az emberekkel való kapcsolatunkra nézve, akiket szeretünk, meg azokra a kapcsolatokra nézve, akikkel közömbös a kapcsolatunk, vagy esetleg akikre szükségünk van, mert nélkülük nem tudunk boldogulni. Egy munkahelyen mondjuk. Na hát Istennel is lehet mindenféle kapcsolatot kialakítani az embernek. Mármint a mi oldalunkról. Mert az rajtunk is múlik, hogy Istent mennyire vesszük komolyan. Vagy mennyire engedjük közel magunkhoz. Ő a lehető legközelebb akar jönni hozzánk, de mi ezt megakadályozhatjuk. Hát nekünk Isten csak ehhez, vagy csak ahhoz a dologhoz szükséges. Ahhoz igénybe vesszük, de különben nem akarunk tőle semmit. Lehet egy életet úgy leélni Jézus igéjét hallgatva, hogy közben nem kerülünk közel hozzá, és nem leszünk az övéi. Figyelj Istenre! Ő a kőkemény szívedet, amellyel megszülettél erre a világra, és én is úgy születtem, minden ember úgy születik, hús szívvé akarja tenni, hogy őt és embertársaidat is szeresd. Ha a szíved megtanul szeretni és önzetlenül segíteni, Istenre nem csak jutalom reményében ránézni, na akkor kezdődik a hívő élet. A többit azt úgy nevezzük, hogy keresés. Valamit már éltek Isten dolgaiból, de még nem az övé a szívem. Nem ő még az életem ura. A felolvasott történetekben azok az emberek, akiknek az életét Isten csodái szegélyezték, Újabb jelekért ostromolták az urat. Vigyázz, testvérem! Nehogy veled is így legyen. Szeresd az urat, a te Istenedet mindenkor, adjon, engedjen rád bármit, mert az Isten nem hagy cserben. Amen.